nem lehet úgy megoldani egy problémát, hogy az ember karosszékben üldögélve olvas róla az újságban. Millás reggeli.
Mi pedig megyünk egy elég komoly témával, elég hosszasan készültünk a mai beszélgetésre, már régóta kerülgetjük Doboz Istvánt, a Világbank volt vezető közgazdászát. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt lehetek.
Igen, az Egyesült Államokban élsz, és egy hosszas levelezésbe kezdtünk ugye Trump kapcsán, meg az ő kereskedelmi háborúja kapcsán, úgyhogy nagyon örülünk, hogy végül elfogadtad a meghívásunkat, és itt ülsz a stúdióban, mert mi magyarok, bevallom őszintén, szerintem nagyon távolról szemléljük ezt a dolgot. Néha felmerül, hogy ma jól megütjük mi is a bokánkat, meg egész Európa ezzel a Trump adminisztráció keltette feszültséggel a világkereskedelemben, meg egyébként sem fura figurának tartjuk ezt a Donald Trumpot, ahogy a világ jó részén. Vágjunk is bele a közepébe, ugye kereskedelmi háborút hirdetett Trump, a célpontba Kína, de már a németeknek is beszólt, ugye a német autóipar. Van-e bármi igaza ebben az amerikai elnöknek, hogy kicsit helyre kell billenteni az egyensúlyt a világkereskedelemben? Hogy látod?
Na először is, hogy igazítsam ki a terminológiát, nincs kereskedelmi háború még. Kereskedelmi háborús légkör van. Ha megnézzük azt, hogy a Trump által kivetett vámok Kínára és a többi országra belétve a szövetségesekre hány százalékát teszik ki az amerikai összimportnak, akkor azt mondom, hogy 3%-át. Tehát ez a kínai importnak majdnem 8%-át. Tehát nincs itt totális kereskedelmi háború, itt valójában határvillongások vannak. Persze elvezethet ez egy mélyebb kereskedelmi háborúba is, de én ennek a valószínűségét nem teszem nagyon magasra. Kérdésedre visszatérve, hogy van-e alapja? Kínával szemben igen. Kínával szemben az amerikai fellépés már korábban is megtörtént, csak Obama nagyon bátortalan volt. Obamát kielégítette az, hogy Kína támogatta a párizsi klímaegyezményt, tehát felsorakozott Obama egyik legfontosabb külpolitikai célja mögé, és ez neki elég volt. És támogatta az Iránnal az atommegállapodást. Tehát ez a két fontos megállapodás tökéletesen kielégítette Obamát. Trumpot nem.
És gyanítom a kínaiakat is, mert ők meg közben, ha beálltak e mögé a két amerikai törekvés mögé, akkor cserébe csinálhattak, amit akartak majd, hogy nem a kereskedelem.
Majdnem ezt lehet mondani, és hát ha belegondolunk abba, hogy mi történt a kínai-amerikai kereskedelemben, az elmúlt 30 évben Kínának az export többlete, tehát export minusz import, 40-szeresére ugrott föl Amerikával szemben. Tehát ez egy hallatlanul nagy emelkedés. Kínának 375 milliárd dolláros kereskedelmi mérleg többlete van, ez több mint kétszerese a magyar nemzeti összterméknek. Tehát csak az arányokat érzékeltessük. Tehát nagyon nagy volumenekről van szó, és Donald Trump a választási kampányban 2016-ban ezt a kérdést tette meg az egyik központi kérdésnek, hogy meg kell állítani a kereskedelmi ragadozót, Kínát, amely agressziót követel ellenünk, megerőszakolja Amerikát, ellopja az állásokat, belétve a jófizető állásokat, ezt meg fogom állítani, megszelídítem a kínai ragadozót. Tehát ez egy olyan fontos...
De ez tényleg fájt az USA-nak?
Egyes területeken igen. Tehát az úgynevezett rozsdővezetben, a nagy tavak környékén, a hagyományos ipari hinterlandban, háttérországban, ott valóban ki lehet mutatni, hogy több millió amerikai állás veszett el a kínai versenynek verseny miatt. Na de hát erről szól a nemzetközi kereskedelem. Vannak versenytársak, vannak amelyek versenyképesek, mint a hazai termelők. Donald Trump azonban arra törekedett, hogy kimutassa, hogy tulajdonképpen ez tisztességtelen verseny. A kínaiak nem törődnek a nemzetközi játékszabályokkal, nem fair a kínai részvétel a nemzetközi kereskedelemben, a világkereskedelmi szervezet nem tudta megregulázni Kínát, amikor az belépett 2001-ben, és gyakorlatilag egy ilyen szabad terepet kaptak, ellopják az állásokat, és olyan mértékű versenyt támasztanak Amerika egyes ágazataival szemben, itt elsősorban a elektronikára gondolok, meg bizonyos fogik hagyományos ágazatokra is, tehát háztartási berendezések gyártására, amely valóban komoly károkat okoztak az amerikai iparnak is. Azt mondja, ez tisztességtelen.
Tisztességtelen?
Bizonyos fokig igen. A Kína nem, azért, mert a kínai exportnak a javarészét állami vállalatok produkálják. Tehát amikor Kínáról beszélünk, egy kommunista országról beszélünk, hát a gazdaság azért nem magángazdaság. Az export javarészét több mint kétharmadát hatalmas, államilag szponzorált, olykor támogatott, direkt módon támogatott vállalatok adják. Na most Kínában annyira átláthatatlan a gazdasági rendszer, hogy gyakorlatilag nem lehet kimutatni, hogy hol van támogatás, hol nincs támogatás. És ezen a területen a világkereskedelmi szervezet valóban nem tudott semmit sem Kínával szemben elérni. A kínaiak ügyesen lavíroznak a szabályok között.
Tehát amíg ugye az Európai Unió is, meg az Egyesült Államok is nagyon szigorú szabályok mellett nyújt állami támogatást piacról élő cégeknek, azt Kínában minimum homály fedi, hogy ad-e, de nagy a valószínűsége, hogy az állam támogatja ezeket, ezzel belenyúl a piaci versenybe.
Vegyünk egy példát. Ugye minden nagyvállalatnak szüksége van hitelre. Na most Kínában a hitelrendszer teljesen átláthatatlan. Nem lehet tudni, hogy egy vállalatnak egy másik vállalat ad-e hitelt, ugye, ami elvileg szabálytalan, nagyon komoly a fekete hitelpiac Kínában, vagy pedig egy állami alap, egy állami bank nyújt támogatást teljesen, hogy mondjam, átláthatatlan feltételek mellett. Tehát a finanszírozásnak a módja Kínában teljesen átláthatatlan, tehát kamattal, például kamat szubvencióval nyugodtan lehet támogatni az exportot, és támogatták is. Most ahol Trump rosszul látja a dolgokat az, hogy eltúlozza a kínai import többletnek a nagyságát. Valójában Amerika nem akkora, mint ezt kimutatják, 375 milliárd dollár, mert Amerika ugyanakkor más területen forban van Kínával szemben. Amerikai vállalatoknak nagyon komoly beruházásai vannak Kínában, és ezt a helyi piacon, tehát a belső piacon adják el. A Nike, a Ford és Starbucks, mondhatnám a többit is, ezek több mint 200 milliárd dollár értékben árusítanak a kínai piacon. Tehát ez lehetne export is. Tehát egyáltalán nem akkora a kereskedelmi mérleg deficit a gazdasági kapcsolatokban az egyensúlytalanság, mint ezt Trump kimutatja, de ők ezzel nem törődnek. Tehát van jogos alapja, visszatérve a kérdésedre, van jogos alapja, de az amerikaiak ezt nagyjából eltúlozzák, és ennek van egy komoly oka, nemzetbiztonság. Kína olyan hallatlan nagy veszélyt jelent most már az USA számára, hogy ezt az amerikai
veszély katonailag, vagy gazdaságilag, vagy mindkét?
Gazdaságilag a veszély már megvan, teljesen nyilvánvaló. A katonailag a veszély onnan származik, hogy Kína, az úgynevezett Kína 2025-ös program keretében érre akar törni a csúcs technológiák területén is. És ehhez bizony olykor ellopja a technológiákat Amerikában, fölvásárolják a Szilíciumvölgyben, Kaliforniában, állami támogatással, tehát állami beruházási alapok nyújtanak támogatást célzott módon kínai vállalatoknak, hogy a kinézett kaliforniai éltechnológiával foglalkozó vállalatokat megvásárolják. Hogy? Úgyhogy mindig többet ígérnek, mint a konkurensek. Tehát így gyakorlatilag föl lehet vásárolni.
Tehetik, mert mögöttük ott a kínai állam, simán
piacjára felé tudnak menni az állami hátszélre.
Igen, tehát a dolognak a lényege az, hogy az amerikaiak nagyon félnek ettől, decemberben fogadták el az új nemzetbiztonsági stratégiát. De ez már Trump stratégiája. Amelyben Kínával foglalkoznak. Szinte kizárólag.
De akkor miért bántják a németeket is?
Na, németek.
Az Európai Unió.
Ez egy másik kérdés, ne kanyarodjunk el még szerintem a Kínától. De fontos kérdés.
Így van, kettő összefügg. De most a Kínát befejezve, Kína hallatlanul komoly ugye, gazdasági versenytárs. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ha vásárlóerő paritáson mérjük a nemzeti jövedelmet, Kína már elhagyta Amerikát. A kínai export jóval magasabb, másfélszerese az amerikai exportnak. És a magas technológiákban, ez a program, amiről az előbb beszéltem, ugye a cél az, hogy Kína élre jusson. Tehát első legyen a negyedik ipari forradalom központi kérdéseiben, a mesterséges intelligencia, a fejlett robottechnika, a vezető nélküli autók, a úgynevezett big data, tehát a nagy adatoknak a feldolgozása és a telekommunikáció. Ezeken a területeken nem csak az a célja a kínai kormánynak, hogy befogja Amerikát, hanem megelőzze. Most ennek a nemzetbiztonsági jelentősége, a katonai politikai jelentősége óriási. Tehát megvannak rémülve hát Amerikában.
A lopakodó bombázók is valahol ilyen fejlesztéseknek köszönhetőek, meg ugye az amerikai katonai csúcstechnika.
András, hagyd tegyem ez hozzá azt, hogy én Washingtonban élek, és elég közel vagyok kormány szervekkel, és elmegyek hozzájuk, sokat beszélgetek velük, találkozok, fogadások, stb. Én úgy látom, hogy ilyen Sputnik 2 pillanat állt be Amerikában. Ugye amikor az oroszok, szovjetek fellőtték 1957. október 4-én az első műholdat, Amerikában igen, kivert a biztosítékot minden nemzetbiztonság területén, hogy le vagyunk maradva technológiailag a szovjetek mögött. Most egy ilyen Sputnik 2 pillanatot érzek Washingtonban, hogy be vannak gyulladva attól, hogy Kína nem csak törekszik ezekre a célokra, hanem el is fogja érni, mert eddig tulajdonképpen mindent elért, amit kitűzött a gazdaságban. De most már katonapolitikai dolgokról van szó, és ugye tudjuk, hogy Kína nyomul Ázsiában, az első számú cél az, hogy az ázsiai hegemóniát megszerezni, kiszorítani Ázsiából, ugye a dél-kínai tenger környékéről az amerikaiakat, és utána pedig nyomulni tovább. Hát ezt szolgál, hogy a Selyem út, globális Selyem út, a második Selyem út, hát elképesztő, hogy mit akarnak ezen a területen is elérni. Tehát az amerikaiaknak ezen a területen van jogos aggodalma a nemzetbiztonsági szempontból, úgyhogy ez a kettő együtt, a gazdasági nyomulás és a katonapolitikai ambíciók, hogy mondjam, olyan hatalmas koktél, olyan érdekes koktél Amerikában, Washingtonban, hogy ezt már nem bírják, hogy mondjam, elviselni, és ezért van egy nagyon erős kínai támadás. Most visszatérve a kérdésedre, hogy kerülnek be a németek? Annyi,
hogy csak egy zárójeles kiegel még a németek előtt, hogy ebbe a Trumpnak megvan a támogatottság, mert azért valljuk meg, egy csomó nyilvánvaló baromságot beszélt, amikor semmiféle támogatottsága nem volt még a saját pártjában sem mögötte, de úgy tűnik, hogy ez ettől teljesen független, ezt azért mások is átlátják. Ugye?
De ezt adott esetben a demokrata ellenfele is, meg kritikusa is egyet kellene, hogy értsenek ebben a dologban, hiszen ezek ilyen tényszerű.
Szuper kérdés. Kína ellenességben kétpárti egyetértés van Washingtonban. Tehát ezen a területen azt lehet mondani, hogy Trumpnak megvan a tömegbázisa a politikai elitben, sőt azt lehet mondani, hogy a gazdasági életben is, például a kereskedelmi kamera Amerikában teljesen támogatja a Kína megregulázására, megszelidítésére irányuló törekvéseket. Eddig. Ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen az import korlátozás még eléggé mérsékelt. Tehát olyan, hogy fékezett habzású még ez a kereskedelmi háború Kínával szemben. Attól félnek, hogy ez tovább megy, és eszkalálódik, és nagymértékű lesz a háború, tehát kibontakozik a totális háború, akkor ezen sokat fognak veszíteni az amerikaiak is. Ugye, mert tudjuk azt, hogy az importvám az egy adó. Ez a helyi fogyasztók fizetik meg, és Kína visszacsap, mindig azt mondják, hogy arányosan, azzal arányosan, ahogy bennünket Trump támad, de ez végül is hogy mondjam, nagyon-nagyon a húsba fog vágni Amerikában is, hogyha Kína visszavág ellenvámokkal.
Okay. Tehát akkor azt fogadjuk el, hogy van egy amerikai érdek, ami a józanész alapján is megérthető, de hogy ennek mi lesz a következmények, milyen eszközökhöz nyúlnak, meg az egész hova fajulhat, az egy másik kérdés, egy érdekes kérdés, akkor szerintem beszéljünk most erről.
Nagyon jó ez a kérdésed is. Kínának sokan azt gondolják, hogy nincsenek komoly eszközei Amerikával szemben, mert hát Kína 500 milliárd dollárt exportál az USA-ba, az USA-ból pedig 130 milliárd dollárt importál. Tehát azt lehet mondani, hogy itt tulajdonképpen Amerika tudja inkább jobban megfogni, megszorongatni Kínát. Valójában Kínának nagyon komoly lehetőségei vannak. Ugye rengeteg amerikai értékpapírpiac van a kínaiaknak a kezében.
Hát ők finanszírozzák egyes hírek szerint az amerikai államadósságot.
Igen, annak egy részét, kb. Egy harmadát.
Ami viszont tengernyi.
1200 milliárd dollár értékű kincstárjegy van a kínai jegybanknak a birtokában, ez hatalmas volumen. Bármikor, ha ezektől meg akarnak szabadulni, a kínaiak befolyásolják nem csak a tőzsdéknek az állapotát, hanem a dollárt is. A dollárt bármikor be tudják dönteni a kínaiak, csak ez nem érdekük. De ha oda kerül a sor, hogy komoly háború van, igazi háború van, mondtam, hogy most még csak határvillongások vannak, akkor Kína hozzányúlhat ehhez az eszközhöz is. A legfontosabb azonban az, hogy kínai kormány informálisan bármikor fogyasztói bojkottot rendelhet el az amerikai termékekre. Tehát vegyük a Starbucksot. Ugye Magyarországon is vannak már Starbucks kávézók. 3000 kávézó van Amerikában. Nem kell más csinálni, valaki belengeti.
Kínában,
bocsánat, igen. Valaki belengeti a sajtóban, hogy hát azért álljon már meg a menet. Az amerikaiak szorongatnak bennünket, kizárnak az amerikai piacról, mi meg iszjuk a kávéjukat. A drága kávéjukat. Tehát bármikor rendelhetnek...
És a kínaiak vannak ennyire fegyelmezettek,
persze,
hogy azt mondják, hogy jó, akkor nem iszunk.
Hogyne, hát ezt Dél-Koreával szemben és Japánnal szemben már korábban megtették. Tehát nem hivatalos bojkott ez, hanem egy nemzeties, hazafias bolygót az amerikai fogyasztók részéről. Persze a sajtóban ezt előkészítik, és ezen a területen jó a kérdés, hogy nagyon fegyelmezettek a kínaiak. Dél-Koreát egyszer már büntették, amikor a amerikai rakétarendszer telepítettek, és hirtelen a dél-koreai termékek iránti kereslet Kínában alábbhagyott. És ezt meg is döbbentette a dél-koreaiakat. Uh-huh. Tehát ez bármikor bekövetkezhet, ez nagyon komoly veszély.
Kína kapcsán még legyen az az utolsó kérdés, és akkor utána térjünk a zene után át majd Európára, és benne Magyarországra, mert ez is egy érdekes vonulat, hogy jó módszer így az ajtót rárugva orvosolni egy valós problémát?
Nem. Nem jó módszer, de ez Donald Trump stílusa. Ezt ő eltanulta.
De lehet másként célt érni?
Természetesen lehet, és az én írásaimban mindig azt mondom, én nem csak itt, hanem a Washington Postban, New York Times-ban, ahol szoktam írni, hogy a helyes megközelítés az lenne, hogyha az amerikaiak egy koalíciót hoznának létre, nem kifejezetten Kína ellen, de lenne egy erős Kína ellenes éle. Annak, hogy elég Kína meggazdagodott a kereskedelmi rendszerben, most már viselkedjen úgy, mint egy érett játékos, aki alkalmazkodik a szabályokhoz, nem csak megkerüli azokat. Ehhez viszont szükség van Nyugat-Európát, az Európai Unió és Japánnak a támogatására. Tehát Donald Trumpnak ez lenne a fontos feladata, de hát a stílusa nem ez. Ő még mindig a New York ingatlan piacon van, és izomból játszik, és meg akarja félemlíteni az ellenfeleket. Egy ilyen induló pozíciót akar elérni, amelyből aztán később engedhet. Tehát lehet látni most a Junckerrel való találkozása múlt héten, ugye Washingtonban, az Európai Bizottság elnökével volt egy nagyon békülékeny, szeretetteljes hangulatú találkozó. Ez már lehet, hogy jelzi az, hogy rájöttek arra, hogy már túl messze szaladtak, és nem akarják, hogy a gondok a republikánus párt számára gyarapodjanak, ugye mert jönnek novemberben a választások, a félidős választások, a kongresszusnak a javarészét újra választják, és visszafogott egy kicsit a lendületből. Vagy pedig, ugye Trumpnál sohasem lehet kizárni, hogy hátraarc, pálfordulás,
eddig ezt mondtam, igen, most igen, azt igen, csinálom.
Én azért érzem, hogy itt mintha valami új elkezdődött volna, és ez átvezet majd a nyugat-európai kérdésekhez.
Jó, zenéljünk egyet, meg talán akkor gyorsan a rövid híreket is pukkantsuk el, és akkor jövünk vissza a Trump kereskedelmi háborújával kapcsolatban, ezúttal, hogy az Európai Unióval és benne Magyarországgal kapcsolatban mik a várható kilátások, és egyáltalán velünk szemben is bekeményíthet az amerikai elnök.
Azért mondd el, kivel beszélgetünk,
ja,
szerintem.
Persze.
Csak azért bele hallgatok helyébe képzelem, aki bekapcsolódott, szerintem igen. Ezt az információt várja most leginkább.
Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgetünk természetesen.
És folytatjuk mindjárt, tehát a hírek után.
No, és akkor folytatjuk Trump kereskedelmi háborúja világ ellen. Beszélgetőtársunk ma reggel Doboz István, a Világbank volt vezető közgazdásza. Európára koncentráljunk, ugye az amerikai-kínai ellentéteket elég rendesen kiveséztük. A hallgató kérdezi, és remek kérdés, Trump az EU ellen van, mert ha leszalámízza az EU-t, akkor lehet egyedi egyességeket kötni a tagállamokkal, ahol dominálhat az amerikai gazdasági előfölény. Mennyire ördögtől való gondolat ez?
Hát az EU-t nem szereti Donald Trump, nem szeret semmilyen multilaterális intézményt, és nagyon szereti a kétoldalú megállapodásokat. Tehát kétoldalúan tárgyalni a világ vezetőivel, és hát
mutatni ugye a saját nagyságát, hogy ő ebben és mennyire hát jó.
Igen, és az Amerikának az ereje azért sokkal jobban kijön, hogyha egyes fővárosokkal tárgyalsz, mint semmilyen G7, meg G20, meg Európai Uniós keretekben. Tehát Trumpnál ez egy tudatos törekvés, hogy lehet ezt szalámi politikának nevezni, hogy bilaterálisan kezelje a gondokat. Tehát például tapsolt a Brexitnek. Kimondottan támogatta Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból. Tehát nincs ellene az, hogyha az Európai Unió meggyengül. De ráadásul a Németországot valamilyen oknál fogva nem kedveli, annak ellenére, hogy apai ágon német gyökerei vannak. És ugye erről Angela Merkel tudna sokat mondani, hogy milyen mostohán cudarul bánik vele is, személyesen, és Németországgal. Trumpnak megint a fő probléma Nyugat-Európával és németekkel az, hogy kereskedelmi mérleg többletük van az USA-val szemben. Tehát megint állást lopnak Amerikából. És ráadásul a németekkel szemben azt is mondja, hogy hát manipulálják a valutájukat, a német eurót. Mert a német euró egy alulértékelt valuta, amivel én teljesen egyetértek. mert ha a Németországnak ilyen hatalmas kereskedelmi mérleg többlettel meg lenne a saját nemzeti valutája, a Deutschmark, az olyan mértékben felértékelődni, mint a svájci frank, és az abban a pillanatban visszafogná az exportot,
akkor
és megemelni.
Nem lehetne,
de nem lehetne,
eladni az
nem USA-ban, lehetne a világ, hogy mondjam, legagresszívabb merkantilista hatalmának lenni, legalábbis második az, mert Kína van első helyen. De hát a Kína, aki német export többlet, alig marad el a kínai mögött. És a német export ma már akkora, mint az amerikai export. Tessék elképzelni. Németország majdnem annyit hajszálon marad el az amerikai export mögött, tehát rendkívül versenyképes, és ennek van egy olyan komponense, hogy egy leértékelt valutával exportál Németország. Valójában a németek rajta vannak Washingtonnak hivatalos szégyenlistáján valuta manipulátorként. Tehát azt jelenti, hogy tudják, hogy Németország, ha nem is direkt módon, de a körülmények összejátszása következtében egy leértékelt valutával exportál, a német euróval. Tehát, de ugyanakkor nem tudnak fogást találni a németeken az amerikaiak. A másik körülmény az, hogy egyszerűen nem szereti Angela Merkelt. Most ezt most valljuk be. Egyszerűen nem tiszteli azt a hölgyet, ugye felelőssé teszi az európai migránsválságért. Tudjuk, hogy ezen a területen Donald Trump inkább Orbán Viktorhoz áll sokkal közelebb, és amit Angela Merkel csinált, azt ő kimondottan tragédiának, anarchiának de tekinti.
Hát hiszen tehát, falat akar építeni a mexikói.
És közben ugye Angela Merkel az ő szemében megnyitotta a migránsok előtt egész Európát, ez abszolút nem fér bele a Donald Trumpi világképbe, tehát ezen a területen is összeütközés van. A legfontosabbak egyike persze az, hogy a Németországot a leggazdagabb és legnagyobb NATO potyautasnak tekinti. Ugye Németország alig költ hadikiadásokra, 1,2%-át költi a német GDP-nek, az az ország, amíg úszik a készpénzben. Ugye nem csak fizetési mérleg többlete van, hanem költségvetési többlete is van. Ezt Donald Trump nem tudja elviselni, hogy neki kell a német biztonságot Washingtonból finanszírozni, miközben a német autók...
Ez is jogosnak tűnő érzés.
Igen, a német autók elárasztják a luxusautók a Fifth Avenue-t New Yorkban. Ugye ez a kép van nála, ez a metafora, hogy, hogy ugye nem látok minden ház előtt német luxusautót látok, miközben mi védjük meg őket az oroszoktól. Tehát van egy ilyen populista beállítás ennek a kérdésnek, ami nagyon nyerő a törzs bázisában.
Tudod? Igen, de ezek is jogos felvetések.
Ennek van, azt lehet mondani, reális magva, ezt most már Angela Merkel is érzi, meg is ígérte, hogy 2022-re majd fölviszi 2%-ra a NATO a katonai kiadásokat, ami az elvárás ugye a NATO-ban. De azt is tudjuk, hogy ezért van egy bizonyos politikai érzékenység. Azért senki nem akarja Európában, hogy a németek 3%-ra menjen föl a nemzeti össztermékben a katonai kiadás, de azt el lehetne várni, hogy legalább a 2%-ot elérjék. Tehát ezen a fronton is van ütközés. Tehát Donald Trump itt nyomja a németeket nagyon erősen, és ugye a legnagyobb nyomáspont az, hogy a német kocsikra kivett 20%-os vámot, és hát ez ugye levegőben
van félnivalója? Mert ugye Kínának vannak eszköze az Egyesült Államokkal szemben, ugye említetted azt, hogy az államadósság jelentés részét finanszírozzák, bedöntetik a dollárt, de Európa kénytelen le kell, hogy nyelje ezt a Trumpi békát, mert nincs eszköze, vagy azért mi is visszavághatunk fájdalmasan, ha eszkalálódna ez a ma még nem tartó kereskedelmi.
Illetve elvonat. Akkor hogy tegyük ide hozzá a magyar vonatkozást is, mert pont a német autókon keresztül lehetünk leginkább érintettek, tehát hogyha a német autókra tekintélyes import vámot
ugye
tesznek ki.
Ugye tegnap jelentezték be, hogy jön a BMW Debrecenbe, itt van az Audi, itt van az Opel, ugye az most már nem német ugyan, de
hát igen, ez a legdirektebb magyar vonatkozás. Szerencsére még nem tartunk ott, hogy az autóimportra Donald Trump vámot vessen ki, vagy importkorlátozás.
Tehát ez csak a fenyegetőzés szintjén van.
Igen, mert nem kell feltétlenül vámot kivetni, hanem korlátozom az importot. Én szerintem végül erre megy ki a játék. Tehát a Nyugat-Európával szembeni amerikai nyomáspolitikának a távlati célja, végcélja az, hogy elérje az önkéntes exportkorlátozást. Tehát, hogy a nyugat-európaiak, belértve németek, vállalják be azt, hogy ennél több gépkocsit nem exportálnak Amerikába. Ezt egyébként Ronald Reagan csinálta annak idején a japánokkal szemben a 80-as években, amikor tulajdonképpen ugye Japán volt annak az időnek a Kínája, vagy Németországa. Ugye mindenki Japántól félt, hogy a japán export cunami el fog mindent sodorni, és hát elsősorban ez japán gépkocsi exportot jelentett. Minden harmadik kocsi japán kocsi volt már akkor is Amerikában. Tehát van egy ilyen félelem a németekkel szemben. Én szerintem a kiegyezésnek közös nevezője az lesz, hogy Nyugat-Európa bele fog menni ilyen önkéntes exportkorlátozásba, ami már Dél-Korea belement. Tehát Dél-Koreát azért vonta ki az acél és alumínium vámok alól, tehát nem vonatkoznak rájuk, mert Dél-Korea hajlandó volt korlátozni az acél exportját 35%-kal.
Na de ha minden amerikai Mercedes, meg BMW-t, meg Audit akar venni, akkor egyszerűen azt mondják a németek majd, hogy elfogyott? Vagy hogy lehet egy ilyen...
De azt fogják csinálni, hogy akkor áthelyezzük a termelésünket Amerikába.
Aha.
Tehát a fő cél az emögött, hogy a külföldi beruházásokat Amerikába vonzza. Hát egyébként tudjuk, hogy már is a BMW-nek, meg a Mercedes-nek komoly gyárai vannak Amerikában. Hát a legnagyobb BMW gyár Amerikában van, Dél-Karolinában. Az összes X-típusú gépkocsikat Amerikában gyártják, és onnan exportálják a világ minden tájára. Tehát ezt a folyamatot lehetne erősíteni, ami ugye azzal jár, hogy a termelést áthelyezni Amerikában. Na ebből a szempont azt lehet mondani, hogy ha ez nagyon beindulnak, ez lennének magyar vonatkozása is természetesen. Egyelőre nem így állnak a dolgok. A másik, ami nagyon fontos, hogy ezzel ugye állásokat lehetne teremteni Amerikában. Ami azért furcsa ma már, mert Amerikában majdnem teljes foglalkoztatottság van. Tehát 10% alatt van a munkanélküliség. Tehát ezen a területen is Trump túlfeszíti a dolgokat, túltolja a biciklit, mert valójában nincsenek komoly foglalkoztatási gondok ma Amerikában. De egy dolog nem teszik neki, hogy a németek hatalmas export többlettel rendelkeznek, ami egyébként 70 milliárd dollár, tehát több, mint a magyar nemzeti össztermék. Gondoljunk bele, hogy a német export többlet, export minusz import Amerikával szemben jóval nagyobb, mint a magyar nemzeti össztermék.
Egy érdekes felvetés megint a hallgatótól, azért hosszú távon a Kína elleni harcot Amerika egyedül nem nyerheti meg, az EU-val jóban kéne lenni, és még ott vannak az oroszok is, írja a hallgató. Hát ezzel egyet lehet érteni.
Teljesen egyetértek a hallgatóval, ugyanezt vallom én is. Nagy hiba, hogy Trump nem disztingvál barát és ellenség között. Ugye ezt lehetett látni a Quebec-i G7-es csúcson is, hogy mindenkivel összeveszett. Utána elment Kínába, és elment később ugye tárgyalni másokkal, és koreaiakkal Szingapurban, Észak-Koreával Szingapurban, és ott meg rendkívül barátságos hangot ütött meg. Tehát mint hogyha az ellenséggel jóban vagyok, kellemes hangot ütök meg, és ugyanakkor a legközvetlenebb szövetségeseket pedig nyomás alatt tartom. Tehát egyértelműen ez a helyes út távlatilag, hogy szövetségbe kovácsolni a partnereket, elsőbben ugye az Európai Uniót és Japánt azért, hogy Kínát megregulázzák. Ez lenne helyes dolog, és szerintem itt is fog megkikötni.
Azt említetted, hogy a kereskedelmi háborúnak kicsi az esélye, egyelőre karcsörtetés van, ez mindenkinek fájna. Magyarországon bármi érezhető lehet ebből a karcsörtetésből?
Nézd, eddig semmi. Azt lehet mondani, hogy még a bolhacsípésnek a szintjét sem érte el.
Mondtam, hogy drágulni fog a magyarolvaj, a jó bourbon whisky, meg a Harley Davidson, ezt megírta a magyar.
Ugye rengeteget fogyasztanak, ugye magyar...
Na értem, de azt is említetted, hogy azért jó esélyel odafuthat ki, hogy Európa egy önkéntes exportkorlátozást vállal. Az viszont fájhat a magyar...
Pontosan, nagyon jó a kérdés, nem kérdés, tulajdonképpen egy nagyon jó komment volt. Ugyanezzel akartam én is kitérni, hogyha ez az exportkorlátozás bekövetkezik, már pedig ebben szentül hiszek, hogy ez a végjáték, itt fognak megállapodni, és itt fog véget érni a úgynevezett átmeneti kereskedelmi háború, és így lesz a kereskedelmi háborúból kereskedelmi béke, hogy megállapodnak abban, hogy Amerikának vannak gondjai az import hatalmas felfutása miatt, ugye Kínával szemben, Japánnal szemben, Dél-Koreával szemben és Nyugat-Európával szemben, és úgy lehetne kezelni, hogy önkéntesen korlátozzák ezek az országok az exportjukat. Ennek nagy előnye az, hogy nem ütközik bele direkt módon a világkereskedelemnek a játékszabályában. Nem olyan, mint az importkorlátozás direkt módon, vagy pedig az importvám, hanem ezt békésen meg lehet csinálni, akár tehát informális ez módon is.
Korlátozás.
Igen. Addig, amíg az amerikai gazdaság adott ágazatok ugye nem épülnek föl, vagy nem lesz egy új elnök Amerikának. Ugye,
mert viszont ebből úgy tűnik, hogy oké, a nagy játszma, ez majd észhez tér mindenki, és akkor ezt megcsinálják, és egyszer csak majd Angela és Donald megállapodik, mi viszont itt vagyunk a ahol a part szakad, mert az egészen semmi közünk, de jó ráfázunk.
Igen, és igazad van, a Magyarországnak komoly veszteni valója lenne egy totális kereskedelmi háború esetén. Amerika nagyon fontos partner, 7 milliárd dollár tesz ki az összforgalom, nagyon-nagyon komoly érték. Rengeteg amerikai vállalat van Magyarországon, kb. 100 000 embernek adnak amerikai cégek munkát az országban. Ami nagyon érdekes, hogy Magyarországnak komoly export többlete van Amerikával szemben. Hát tudjuk elsősorban a német autó export miatt, jármű alkatrészek exportja miatt, a Rába is benne van a képben. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a 3-3,5 milliárd dolláros export többlet, ami az összmagyar export többletnek egy nagyon jelentős része, majd egyharmada, sőt annál is magasabb, ez könnyen elveszne akkor, hogyha ha lenne egy olyan exportkorlátozás, ami persze Magyarország is benne lenne, hiszen az Európai Uniónak a tagjai vagyunk. Tehát ettől lehet félni távlatilag. Én úgy érzem, hogy nem fognak idáig romlani a viszonyok, hanem, de ezzel számolni kell. Ezzel számolni kell, hogy Magyarországnak komoly vesztenivalója van, hogyha elszabadul a pokol.
Jó, végszónak kicsit ijesztő, de azért tökéletes. Nagyon szépen köszönjük Doboz Istvánnak.
Most fogyott el,
igen, a világban volt vezető közgazdászának, hogy itt volt, már hallgatók követelnek, hogy gyere máskor is, úgyhogy nagyon szívesen látunk, ha itt hol jársz, akkor egy jót beszélni.
Csífasz a busában is, mert ugye akkor hajnali kettő van. András korábban hívott, és mondom, kettőkor nagyon nehéz volt, de legközebb megcsináljuk, jó? Örömmel látom.
Milyen gyakran jársz Magyarországon?
Hát minden nyáron itt vagyok természetesen. Néha egy más alkalomból is hazajövök, de hát én nagyon benne vagyok a magyar életben, a közéletben, ugye sokat írok itthon, de hát ez ne egy olyan gond, hogy 6 óra az időkülönbség Washington és igen. Budapest között, úgyhogy bármikor szívesen rendelkezésre állok, és nagyon jók vagytok, szuper
az ilyen személyes beszélgetések azért jobbak, mint egy korlátozott telefon, úgyhogy ha legközelebb nyáron túl is bármikor érkezel, akkor köszönjük, ha szólsz nekünk, és akkor szeretettel.
Igen, legjobb test közelből csinálni.
Igen. Nagyon szépen köszönjük még egyszer.
Én is köszönöm.
Tehát az elmúlt jó 3-4 órában Doboz Istvánnal, a Világbank volt vezető közgazdászával beszélgettünk Trump kereskedelmi háborújáról.
Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.